Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Első András sikeresen megszilárdította az uralkodói intézmény tekintélyét, és sikerült talpra állítania a magyar keresztény egyházat, ugyanakkor békét teremt a német-római birodalommal. Egy szóval újra a Szent István által kijelölt útra tereli az országot. Azonban uralkodására rányomta a bélyegét súlyos betegsége, amely előtérbe állítja a trónutódlás kérdését. Ennek következménye pedig az Árpád-ház első testvérháborúja lesz. Témánk a testvérháború.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban tulajdonképpen folytatjuk a múlt heti témákat András király uralkodásáról, András király uralkodásának utolsó éve Erről fogunk beszélni, és ezekre az évekre egy nagyon sorsdöntő esemény nyomja rá végül is a bélyegét, ugyanis András konfliktusba kerül testvérével, Bélával, és a következőkben az lenne a célunk, hogy megnézzük, hogy miért alakult ki ez a konfliktus, milyen viták vannak a konfliktus kialakulásának körülményeiről, hogyan látják ezt a vitát a történészek, és természetesen az lenne a célunk, hogy megnézzük azt is, hogy hogyan is ért véget ez a konfliktus, mi lett az eredménye ennek a konfliktusnak, úgy András, mint Béla szempontjából. Illetve, ha már kőbezárt múltunk, akkor beszéljünk azokról az épített örökségekről, vagy épített örökségről, amelyet András király hátrahagyott az utókornak.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, ahogy már megszokhattuk, javasoljuk, hogy ezennel is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorokban gyakorlatilag sorba vettük Magyarország 11. századi királyait, ugyebár kezdtük a beszélgetésünket néhány műsorral ezelőtt Szent István királlyal, végigkövettük Szent István király életét, uralkodását, azokat a vitákat, történészi vitákat, amelyek a megkoronázásával kapcsolatban születtek, hiszen ugye mind a mai napig még nem teljesen biztos, hogy mikor koronázták meg az első királyunkat. Ugyanakkor megnéztük, hogy melyek voltak azok a lépések, amely során István király megszilárdította a hatalmát a Kárpát-medence fölött, vagyis kiterjesztette a hatalmát inkább a Kárpát-medencére. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen lépésekkel gondoskodott gondoskodik arról István király, hogy ez a hatalom, amelyet oly nehéz munkával teremtett meg, érvényesülni tudjon a következőkben is, és pedig beszéltünk a vármegyéknek a kialakításáról. Ezen kívül szó volt még a Magyar Keresztény Egyháznak a megszervezéséről, a püspökségek, érsekségeknek a létrehozásáról, az ezt körülvevő vitákról, illetve beszéltünk annak a fontosságáról, hogy miért fontos az esztergomi érsekségnek a megalapítása, hiszen ezáltal ugyebár a Magyar Keresztény Egyház gyakorlatilag függetlenné vált a német birodalmi egyháztól. Ugyanakkor Szent Istvánnal kapcsolatban beszéltünk a törvénykezéséről, az írott törvényekről, amelyek megszülettek uralkodása alatt, beszéltünk a gazdasági intézkedéseiről, beszéltünk az általa kiadott oklevelekről, valamint szóba került a trónutódlásnak a kérdése is, és megpróbáltuk végigkövetni, hogy miért is alakul ki először is ez a kérdés, ugyebár 1031-ben Imre herceg meghal, és próbáltuk megnézni, hogy hogyan próbálta rendezni István király ezt a kérdést, hogy tudta-e egyáltalán kielégítően rendezni első királyunk ezt a kérdést. Ugyanakkor beszéltünk néhány érdekességről is István királlyal kapcsolatban, ugyebár az erekjéről, a szenti avatásának a kérdéséről, illetve beszéltünk azokról a koronázási jelvényekről, amelyek esetleg István királyhoz köthetőek. István király után pedig beszéltünk Orszaoló Péter uralkodásáról, megnéztük, hogy miért tartották, vagy miért tartják mind a mai napig a történészek az egyik legszerencsétlenebb uralkodásnak Orszaoló Péter országlását, ugyanis a velencei származású királyunk idegenekre bízott fontos tisztségeket, emiatt pedig a magyarok nem túlságosan szerették, így 1041-ben ugyebár elűzték, és helyette Abos Sámuelt, Szent István sógorát választják meg királynak. Azt is megnéztük, hogy miért sikerült rövidre Abos Sámuelnek az uralkodása is, hiszen ő nagyon hamar erőszakoskodásával megutáltatta magát, és amikor Péter német segítséggel visszatért, akkor a Ménfői csatába vere szenvedett, és ezzel nem csak királyságát, hanem az életét is veszti. Beszéltünk ezen kívül Péternek a második uralkodásáról is, és próbáltuk azt végigkövetni, hogy miért alakulnak ki újra összeesküvések Péterrel szembe, illetve hogy kik voltak ezeknek az összeesküvéseknek a főszereplői, ugyebár Gellért püspöknek az életéről, a szerepéről is beszéltünk. Ugyanakkor Péterrel kapcsolatban kiemeltük azt a tényt, hogy 1045-ben hűbéri esküvés tett a német-római császárnak, ezáltal pedig teljesen maga ellen fordította a magyarokat, és tulajdonképpen két mozgalom, a Gellért által vezetett előkelőknek a mozgalma, illetve a Vata által vezetett pogány felkelés jelenti végül is Péter uralkodásának a végét. A felkelők, elsősorban Gellért püspök és társai behívták ekkor az országba Vazul fiakat, Leventét, illetve Andrást, és megpróbáltuk végigkövetni, hogy hogyan szerzik meg a hatalmat, illetve mi lesz Péter királynak a következő sorsa. A múlt heti műsorunkban pedig András királyról beszéltünk, megnéztük, hogy miért is ő lett egyáltalán Magyarország királya, hiszen a történészek szerint nem ő volt az első szülött fiú a három Vazul leszármazott közül, de mégis ő lett Magyarországnak a királya, Levente mindmáig eléggé tisztázatlan körülmények között bekövetkező visszavonulása halála után. Megnéztük ezen kívül, hogy milyen körülmények között koronázták meg András királyt. Látjuk azt, hogy megkoronázásával kapcsolatban vannak bizonyos kérdések, hogy talán kétszer is megkoronázhatták. Végigkövettük azokat a lépéseket, amelyekkel megpróbálta megerősíteni a hatalmát, és itt ugye kiemeltük Bélának a visszatérését az országba, illetve beszéltünk a hercegség, a dukátus intézményének a kialakulásáról, illetve megpróbáltuk végigkövetni azokat a történészi vitákat, ami ezzel kapcsolatos, hogy hol is helyezkedett el a dukátusnak a területe, hol volt a központja vagy központjai a dukátusnak, és egyáltalán a hercegek melyik területeket tartották uralmuk alatt. Ugyanakkor végigkövettük azokat az intézkedéseket, amelyeket András király a Magyar Keresztény Egyház megerősítése érdekében vezetett be, hiszen annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében került Magyarország élére, mégis a Magyar Keresztény Egyház megszilárdításán munkálkodott, és az ő nevéhez köthető ugyebár a Tihanyi Bencés apátságnak a megalapítása, és múlt heti műsorunk végén ennek a Bencés apátságnak az alapító levelét próbáltuk kicsit részletesebben elemezni, hiszen ez az alapító levél kulcsfontosságú a magyar művelődés történet szempontjából, hiszen ebbe található az első magyar nyelvemlék. Beszéltünk ezen kívül azokról a nehézségekről, amivel szembe kellett nézzen András király, itt elsősorban a német veszélyre gondolok, és megpróbáltuk végigkövetni azokat az eseményeket, amely segítségével sikerült a német veszélyt elhárítani, illetve a 1050-es évek második felébe ezt a veszélyt sikerült megiszüntetni.
Tanár úr, miért került András konfliktusba a testvérével, Bélával? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai műsorunkat.
A trón és egyéb hatalmi viszonyokban a konfliktusok kiváltókai mindig egyszerű és könnyen érthető ügyek voltak, pénzészség, hatalomvágy, befolyásszerzési szándék. Azonban a dinasztikus trónviszályok egybe családi pertpartvarok voltak, amelyek apák és fiúk, testvérek, unokatestvérek és egyéb rokonok között hoztak néha háborúskodásig fajuló feszültséget, és amelyek nem egyszer szabályszerű drámává váltak, komoly lelki terhet róva a bennük résztvevőkre. A konfliktusok nem nélkülözték tehát az emocionális elemeket, a forrásokban dű és harag, kétségbeesés és sértődöttség, féltékenység és számos más emberi tulajdonság köszön vissza, és ez így van a Béla, illetve András konfliktusáról rendelkezésünkre álló forrásokban is. András és Béla konfliktusának elemzése előtt mindenképpen vissza kell emlékeznünk két fontos eseményre, amely megelőzte a testvérek közötti konfliktust. Az egyik esemény 1048-ban zajlott le, amikor Béla visszatért Magyarországra, és megosztoztak Andrással az országon. Ekkor állítólag a király megígérte öccsének, hogy ő lesz a trónörökös, ami logikusnak tűnhet, hiszen Andrásnak ekkor nem volt törvényes fia. Viszont 1050 és 1055 között Andrásnak két fia is született, előbb Salamon, majd Dávid. Közben lezajlik ugyebár a háború a németekkel, amelyet a morvenmezei béke zárt le. A béke megpecsételése érdekében András fiát, elsőszülött fiát, Salamont és 4. Henrik nővérét, Juditot eljegyezték egymással. Az eljegyzés előtt pedig András királlyá koronáztatta 1057-be Salamont. Ez lenne a második fontos esemény, amely megelőzi a konfliktust. Ezen kívül azt sem szabad elfelejteni, hogy András a morvamezei békekötés pillanatában már súlyosan beteg, valószínűleg szélütés érte, tehát valószínűleg ez az esemény is szerepet játszott Salamonnak a megkoronázásában. Ha a testvérek közötti konfliktust jobban meg akarjuk ismerni, akkor a Képes Krónika 91-92. Fejezetét kell elolvassuk, amely a következőképpen meséli el ezt a történetet. De mert a szeretet és a vérrokonság érzése általában akadálya az igazságnak, fia iránti szeretet András királyban legyőzte az igazságosságot, és ígéretét megszegve, ami a királyok esetében nem volna szabad, hogy előforduljon, uralkodásának 12. évében az öregségtől megtörve fiát, az alig 5 éves Salamont egész Magyarország királyává kenette és koronázta. Azt színlelte, hogy az ország békéje érdekébe teszi ezt, mert hogy a császár a leányát nem adta volna hozzá a fiához, ha meg nem koronázzák. Amikor azonban Salamon koronázása közben azt énekelték, hogy légy ura testvéreidnek, és tolmács révén Béla hercegnek tudomására jutott, hogy a gyerek Salamont az ő urává tették, igen megsértődött. Mások azt mondják, hogy Salamont Béla hercegnek és fiainak, Gézának és Lászlónak, valamint az ország valamennyi főnemesének egyetértésével kenték királyá, és csak később a viszálykodás magvetőinek ösztökölésére támadt közöttük gyűlölködés. A pusmogok ugyanis, akik korunkban oly nagy tetszést aratnak, állandóan azt duruzsolták a király fülébe, hogy Salamon csak akkor maradhat uralmon, ha testvérét Bélát megöli. Másrészt viszont Béla herceget arról próbálták meggyőzni, hogy az idő igen alkalmas a királyság megszerzésére, amíg Salamon gyerek és apja megtört öregember és beteges. A király és a herceg tehát várkonyba mentek. A király ugyanis tudatában volt annak, hogy a fia az ő halála után a herceg akarata ellenére nem uralkodhat. A tanácskozásra oda rendelte két hőemberét, akikkel tanácskozni kezdett, mondván: próbára akarom tenni a herceget, és kettesben meg akarom kérdezni tőle, hogy a koronát akarja-e, vagy a hercegséget. A király oda tétette a herceg számára maga elé egy vörös bársonypárnán a koronát és mellé a kardot. Ez utóbbi a hercegség jelképe. Ha a herceg azt akarja, hogy jó békességben a hercegség legyen az övé, legyen az övé. Ha azonban a koronát akarná, ti ketten főemberek azonnal ugorjatok föl, és ezzel a karddal fejezzétek le a herceget. Azok meg is ígérték, hogy így tesznek. Ám miközben erről tanácskoztak, Miklós, a kikiáltok ispánja, aki a palota ajtaja előtt őrségben állt, mindezt végighallgatta, és amikor a herceget a királyhoz szólították, és az belépett az ajtón, a kikiáltok ispánja gyorsan ezt mondta a hercegnek: ha kedves az életed, a kardot választ. De többet már nem tudott mondani. Amikor a herceg belépett, látta, hogy a korona a karddal együtt ott fekszik a király előtt. Csodálkozott. Rögtön azután, hogy leült, a király, aki mindig feküdt, az ágyára ült, és azt mondta: herceg, én megkoronáztattam a fiamat, de nem hatalomvágyból, hanem az ország békéje érdekében, mert ma harmadnapja erről tanácskoztam a császárral. De dönts szabadon, ha a királyságot akarod, vedd a koronát, ha a hercegséget, vedd a kardot. Közülük az egyiket engedd át a fiamnak, hanem a korona a jog szerint a tiéd. A herceg rögtön megértette Miklós ispán szavait, és így szólt: legyen a korona a fiadé, akit felkentek, add nekem a hercegséget. Erre megfogta a kardot. Erre a király a lábai elé borult, ami ritkán szokott megtörténni. Azt hitte ugyanis, hogy ugyanolyan együgyűségből adta neki a koronát, ahogyan Levente adta ő neki. Csak hogy a herceg félelemből tett így. Végül a gonosz emberek átkozott áskálódásai következtében azután a király és a herceg meghasonlottak egymással. Tehát első András király azért hivatta magához testvérét 1059-ben Tisza várkonyra, hogy a trónöröklésről megegyezzenek, mivel még csecsemőként királlyá kenette fiát Salamont. De tudta, hogy Bélát nem lehet megkerülni Salamon uralma kapcsán. A krónikákban ránk maradt elbeszélés a magyar történetírás több képviselőjét arról győzte meg, hogy itt két trónöröklődési jogelv, az elsőszülöttség, a primogenitúra és a család legidősebb férfi tagjának előjogai, a szeniorátus összeütközését látjuk, hiszen Bélát sérelem érte. Bár az ősi jogrend őt támogatta volna a trón megszerzésébe, András király a fiát részesítette előnybe. Bagi Dániel történész szerint, aki a középkori jogfogalmából, a szeniorátus szó jelentéseiből és történelmi példáiból, valamint a középkori trónörökösödési gyakorlatból kiindulva vizsgálja az említett jelenetet, itt valami sokkal bonyolultabbról van szó. Számára a várkonyi jelenetet megelőző körülmények teszik gyanussá a trónörökösödési jogot, amelyről Béla csak kényszer hatására mondott le. Két testvér találkozását, megelőző eseményeket, Salamon koronázását, valamint annak fogadtatását a képes krónika két egymással ellentmondó történetbe adja elő. Ez a két történet nyilván két különböző krónikás szemléletét tükrözi. Az egyik szerint Béla megsértődött, amikor Salamon koronázási szertartásán a tolmács lefordította neki a koronázási szertartás szövegét, amely szerint a herceg gyerekkorú király uralma alá került. A másik szerint azonban mindenki beleegyezett Salamon megválasztásába. Ez utóbbi kijelentés perdöntő az András utáni trónörökösödés kérdésében. Salamon csak úgy lehetett felkenni uralkodónak, hogy mindenki, így oldalági rokonai is beleegyeztek, tehát maga Béla is. Bagi szerint viszont van megfelelő magyarázat arra is, hogy miért sértődött meg Béla Salamon koronázásakor. A közvetlen trónöröklési jognál ugyanis sokkal lényegesebb kérdés az, hogy milyen kiváltságai lehettek Bélának a gyerekkorú királlyal szembe. Árulkodonyom e tekintetbe a krónika megjegyzése, hogy András tudta, a fia nem uralkodhat a herceg beleegyezése nélkül. A mondat legvalószínűbben a gyámi jogintézményről szól. A korszakban állandó problémát jelentett a gyerekként trónra került uralkodók jogállása. Ők ugyanis a nyilvánosság szempontjából nézve uralkodtak, okleveleket állítottak ki és bíráskodtak, de ténylegesen gyámjaik intézkedtek helyettük. Több forrással is rendelkezünk a 11. századból, hogy az apjuk halála után gyerekként uralkodók helyett első helyen édesanyjuk, majd a család férfi tagjai, végül pedig az országnagyok látták el a gyámi teendőket. András vélhetően egy gyámi teendőket kívánta tisztázni a testvérével, és itt érhette valamiféle hátrány Bélát. Tehát nem a szeniorátiusi jog érvényesítése lebegett Béla szem előtt, hanem gyámként kívánt részesülni a hatalomból. A Várkonyi jelenet egyik legérdekesebb kérdése a kard és a korona, vagyis a hercegség és a királyság közötti választáshoz köthető. Itt elsősorban azt érdemes megvizsgálni, hogy mi volt a szerepe a kardnak a koronával szembe. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a kard a királyi hatalom egyik jelvénye volt. A karolingi kortól kezdve folyamatosan megfigyelhető, hogy az uralkodókat a kardjukkal együtt temették el, illetve a kardjukat megörökölték az utódaik. Azonban volt a királyok kardjának egy olyan funkciója is, amely sokkal inkább a társadalmi rend és a dinasztikus konfliktusok tárgykörébe vezett el bennünket. A középkori uralkodók egyik előjoga volt, hogy a nagyobb ünnepekhez kötődő ceremóniákon maguk előtt vitették a kardjukat. Kardvitel tehát gyakorlatilag egyfajta iratlan jogintézményként működött, amelynek komoly és mindenki által ismert szabályai voltak, amelyek megsértése megtorlás vont maga után. A kardvitel szolgálatát érdekes módon nem megalázásként, hanem megtiszteltetésként fogták fel az érintettek, de csak önként lehetett vállalni, azaz nyílt fenyegetéssel, zsarolással nem lehetett senkit rákényszeríteni. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Várkonyi jelenet a választásról, illetve két jogintézményről szól, csak hogy a kard nem az önálló hercegséget, hanem a királyi hatalommal szembeni alávetettséget szimbolizálta. Két érdekes körülményre érdemes figyelni a szövegbe. András király ugyanazzal a karddal akarta megöletni Bélát, amelyet eléje tettek, illetve Béla herceg csak azért ment bele az egyességbe, mert félt, azaz nem önként vállalta a megtiszteltetést. Mindenek fényében arra következtethetünk, hogy a történet az önmegadásra, illetve az alávetettségre utal. Az alávetés Nagy Károly idejéből ismerjük először, majd a következő évszázadokban szabályszerű, szokásjogi intézménnyé vált, és az egyik legfontosabb eszköz volt a konfliktusok megoldásában. Az alávetés középkor joggyakorlata szerint kiváltságnak számított. Aki ugyanis vállalta ezt, megkímélték az életét és magánvagyonát is, egyedül a közélettől kellett visszavonulnia, és el kellett fogadnia, hogy nem gyakorolhat önálló hatalmat. Az alávetést egyszer lehetett vállalni, és aki megszegte a szabály, komoly büntetésre számíthatott. Azonban mivel az alávetés is a kölcsönösségen alapult, és a jó viszony helyreállítását szolgálta, az azt elfogadónak is kötelezettségei voltak a másik féllel szembe. Az alávetőnek garantálnia kellett az alávetett test épségét, biztonságát, birtokai sértetetlenségét. Vélhető tehát, hogy a Várkonyi jelenet arról szól, miként próbálta alávetni András király testvérét, aki ezt csak kényszer hatására fogadta el. Joggal gyaníthatod tovább, hogy az események bemutatása elsősorban az 1071-ben végreg uralomra került Béla ág érdekeit tükrözi, és beillik azoknak az érveknek a sorába, amelyekkel a későbbi korokban a 11. század trónviszályait próbálták megítélni.
Történész úr, a királyaink voltak második részében beszéljünk arról, hogy miként veszti életét első András.
Az 1059-ben lezajló Várkonyi jelenet után Béla családjával és közvetlen híveivel Lengyelországba ment, hogy sereget gyűjtsön András ellen, aki szintén háborúra készülődött. Családját, a kincstárat és a koronát Ausztriába küldte. 1060-ban Béla, sógora Boleszló lengyel fejedelem által biztosított segédcsapatokkal betört Magyarországra, hogy megütközzön a német segédcsapatok által támogatott Andrással. A király haderejét, mint egy sors iróniájaként, főleg németek alkották, hiszen hívei javarésze Salamonnal együtt német földön volt, míg a magyarok nagy része Béla mellé állt a testvérharcba. A két sereg közötti összecsapásra a Tiszától keletre Béla bihari hercegségébe vagy annak közelébe került sor, ahol a herceg győzelmet aratott. Az ezt követő eseményekről így számol be a képes krónika. Az András királlyal levő magyarok látván, hogy Bélái a győzelem, elhagyták András királyt és átálltak Béla herceghez. András király Magyarország felé futott, de el nem menekülhetett, a mosoni kapunál ugyanis elfogták. És mivel a Bakony erdejébe Zirt nevű udvarházban gondtalanul tartották, meghalt. Tehát a bihari vereség után András királyt megmaradt hívei is cserben hagyták, és a nyugat felé menekülő seregét Béla végigüldözte az országon. A herceg szövetségesé által lezárt mosoni kapunál vélhetően újabb összecsapásra került sor, ahol a német sereg vezetőin kívül fogságba esett a lebénult András király is. András halálának körülményeivel kapcsolatban több lehetséges elmélet létezik. Az egyik szerint a mosoni csata során az András szállító szekér felborult, így került testvére fogságába, és már félholtan szállították Zircre, ahol nem sokára meg is halt. Egy másik elmélet szerint a súlyosan beteg uralkodót a Tihanyi bátságba akarták szállítani, de útközben életét vesztette Zircen. Ugyanakkor az a lehetőség is elképzelhető, hogy a megtört királlyal rosszul bántak a fogságban, és ennek következtében vesztette életét. Holttestét Tihanyba vitték, és az általa alapított apátság altemplomába temették el.
Milyen épített örökség köthető első András király nevéhez?
András király legjelentősebb épített öröksége mindenképpen a Tihanyi bencés apátság. Az 1055-ben kiadott alapító oklevélbe azt olvassuk, hogy a király a Balatin fölött Tihon nevű helyen az egyházat és felesége, fiai, lányai és valamennyi élő és megholt atya fia üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos püspöknek és hitvallónak tiszteletére emeltette. A középkorban az uralkodók és az előkelők saját birtokukon az eltemetkezés és az üdvözülés való állandó imádság véget templomokat vagy monostorokat, vagyis magánegyházakat alapítottak. A földesúr a magánegyházat tartozikaival együtt a saját tulajdonának tekintette, papjait ő helyezte javadalmába, bármikor leválthatta, hagyatékára igényt tarthatott, jövedelmeit széküresedés esetén beszedhette. András király a Tihanyi félszigeten szilárd kőszikrára építette fel az apátságot és a hozzátartozó háromhajós, nyugati típusú csarnokkriptát. Az altemplom néven ismert kriptát permi vörös homokkő oszlopokkal, a Tihanyi félszigeten bányászható bazaltufából rakott falakkal és keresztboltozattal emelték. A belső teret három hajóra osztó hat zömök oszlop alapanyagát szintén a környékről szerezték be a vörös berennyi a vörös homokkő bányából. A kripta belső terének hossza pontosan 912 cm, szélessége pedig 742 cm. A temetkező hely fölé épült a román stílusú templom emelt szemtéje. A kripta és így az egész templom is kelet-nyugati tájolású, az egyenes záródású szentély keletre néz, a bejárat pedig nyugatra. A kripta keleti és déli falába három, illetve négy román stílusú résablakot építettek. A keleti fal három kis ablakán keresztül áramlik be reggelente a felkelő nap fénye a kriptába. A kripta főhajójának kelet-nyugati tengelyébe ásták az elhult király sírját. A sírgödröt fehér mészkőből faragott sírlappal fették, amelynek felületéből egy hordozható, csavart nyéllel ellátott kereszt domborműve emelkedik ki. A csavart nyílt alsó és felső végén a nyélvédő köpüt is ábrázolta a kőfaragó. Legfelül egy nyújtott szárú görög kereszt látható, közte és a nyíl között egy szárgomb, hogy elrejtse a kereszt rögzítő tüskéjét. A kor szokásának megfelelően a király és családja nagyobb ünnepeken felkereste a saját alapítású monostorát, és a templomba vonuláskor ilyen nyeles keresztet, mint egyházjogi méltóság jelvényt vittek az uralkodó előtt. Magáról a középkori korostorról csak 16-17. Századi ábrázolások alapján alkothatunk képet. Az egyenes szentélyi záródású templomhoz délfelől csatlakozott a szabályos kolostor négyszög, amely a nyugati oldalon a templomnál rövidebb volt. Napjainkra az egész együttes szinte nyomtalanul eltűnt, alig néhány kőfaragvány és a szinte érintetlenül ránk maradt 11. századi altemplom jelenti az egyetlen kivételt. Az apátság történetében a 16-17. Század jelentős változásokat hozott. A török támadások miatt a szerzetesi élet megszűnt Tihanyba, a kolostorba katonák költöztek. Az épület együttes végvárra vált, védelmi szempontok szerint átalakították, köréje erődítést építettek. A törökök elleni felszabadító háborúk után a királyi kamara a felszabadított területeken álló birtokokat csak úgynevezett fegyverváltság kifizetése után adta vissza egykori tulajdonosainak. Tihanyért ezt a fegyverváltságot a magyarországi bencésrend nem tudta kifizetni, így 1702-ben az ausztriai altenburgi bencés apátság tulajdonába került Tihany. A pannonhalmi bencés apátság csak 1716-ban tudta visszavásárolni a birtokokat Altenburgtól. A 18. század egy új időszakot jelentett a kolostor életében. Először a szerzetesi élet alapfeltételeinek a megteremtése és a kolostor birtokainak pénzügyi stabilizálására került sor, majd az 1720-as évektől megindult a templom és a kolostor újjáépítése is. Templomot 1754-ben szentelték fel ideiglenesen, de végleges felszentelésére csak 20 év múlva került sor. Ekkor került sor a kripta idézőjeles kicsinosítására is, ugyanis Ambrosio Dornetti falképekkel díszítette a kripta falait. 1786-ban II. József a bencés rendet is felosztotta, így a szerzeteseknek el kellett hagyniuk a kolostorukat, csak egyetlen szerzetes maradhatott, aki ellátta a plébániai feladatokat. A rend tagjai csak 1802-ben térhettek vissza újra Tihanyba. A 19. században az apátság anyagi és szellemi lehetőségei alaposan megváltoztak. Az 1880-as évekre az épület együttes nagyon rossz állapotba került, és felvetődött az is, hogy a templomot teljes egészében újjá kellene építeni. Ziegler Győző építész 1889-1890 között megoldotta a templom és a kolostor szerkezeti problémáit, és az épület együttest teljesen felújították. Ekkor az altemplomban is kutatásokat végeztek. 1889-ben az egész padozatot felszedték és felásták, rossz állapotban levő csontokkal több sírhely és koporsó maradvány is előkerült. Az emberi maradványokat ebben az időben még nem tudták azonosítani. Az egyik sírhely vörös márványlapokkal volt bélelve, ezt tartották első András király sírjának. Korábbi sajtó így emlékezett a feltárásokról. Az elkorhadt koporsok és tetemek közül éppen a fölhozott régi faragású emlékkő irányába vörös márványlapok között egy, a többinél sokkal régibb csontvázra bukkantak, amely mellett ugyan semmiféle ruha vagy ékszer, fegyver nem volt található, de mivel ama középkorú keresztől nem messze volt, és a márványkoporsó mintegy kitűnt a többi közül, méltán következtethetünk, hogy ott nyugszanak András király hamvai. Nagy kegyelettel a sírhelyet körülfalaszták, és a pallós alakú féldombormű keresztet a külső falon helyezték el. A feltárások végezetével a kripta padló szintjét úgy feltöltötték, hogy az oszlopok négyszögletes talapzataiból semmi se látszott ki. A szentély fal három ablakát szabályos félköríves záródásokkal látták el. A mennyezetet és az oldalfalakat vastagon bevakolták, és ornamentikával látták el. 1950-ben ismét el kellett hagyniuk a szerzeteseknek a rendházat. A plébánia megmaradt, a rendházba először szegényház, később múzeum költözött. 1953-ban az Országos Műemléki Felügyelőség és a Magyar Nemzeti Múzeum végzett régészeti kutatásokat és műemléki helyleállítást az altemplomba. A kriptában található csontmaradványokat márványlapokkal bélelt sírba tették. A szakszerű restauráció alkalmával eltávolították a tarkára kifestett vakolatot, kibontották a déli fal ablaknyílásait, visszaadták a szentélyfal ablakainak eredeti egyenzárodását, lemélyítették a padlószintet, és így előbukkantak az oszloptalapzatok, és elhelyezték a középhajóba a 11. századi sírkövet, amely 1889-től kezdve a déli falba volt. A bencés rend 1990-ben térhetett vissza Tihanyba, de a kolostor együttes csak 94-ben kapta vissza magyar államtól. 1992-ben elindult a templom belső restaurálása, amely 96-ra fejeződött be, majd ezután megkezdődött a kolostor teljes felújítása. 2005-ben az apátság alapításának 950. évfordulóján királyi kripta falait az eredeti állapot legjobb helyen reállítása véget bevakolták és fehérre meszelték. A kripta nyugati falán a két lejárat között az apátság alapító leveleinek jól olvasható megvilágított másolatát helyezték el. A Tihanyi királyi kripta az egyetlen eredeti állapotában épségben megmaradt Árpád-kori magyar királyi temetkező hely.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen egy nagy nagyon rövid időszakról beszéltünk, és pedig Első András uralkodásának, hát gyakorlatilag 2-3 évéről. Attól a pillanattól kezdve indult ez a beszélgetés, hogy kialakult a konfliktus András király, illetve testvére Béra herceg között, és lezajlott a híres festői, a Képes Krónika által festőjén bemutatott tiszavárkonyi jelenet. Megpróbáltuk elemezni, hogy mi lehet ennek a jelenetnek az értelme, hogy milyen történészi szemlélet van ezzel a jelenettel kapcsolatban, hogyan látják a történészek ezt az eseményt, és rámutattunk arra, hogy tulajdonképpen a történetírásnak a nagy része úgy értékeli, hogy tulajdonképpen Béla herceg kellett válasszon a hercegség, illetve a királyság között, a kard és a korona között, de rámutattunk arra is, hogy van egy másik elképzelés, egy újabb elképzelés, amely szerint tulajdonképpen itt az alávetésről lenne szó. András király megpróbálta alávetni testvérét, Bélát a királyi hatalomnak, aki viszont csak a kényszer hatására fogadja el ezt az alávetést, és ennek következtében kialakul az a testvérháború a két fivér között, ami végül András verességéhez és halálához vezet, valamint hatalomra segíti Bélát. A műsorunk második felébe pedig a legfontosabb építészeti emlékről beszéltünk, ami András királyhoz köthető, és pedig az András király sírhelyeként szolgáló Tihanyi apátságról, illetve ennek az apátságnak az altemplomáról, és végigkövettük ennek az épületegyüttesnek a történetét, a felújításának a körülményeit, és rámutattunk arra, hogy ez az egyetlen olyan éppen maradt temetkező hely, amely az Árpád-korból származik. A következő műsorunkban természetesen a testvérháború győztesének az uralkodásával, Bélának az uralkodásával fogunk foglalkozni, és megnézzük, hogy meglehetősen rövid országlása alatt milyen intézkedéseket vezet be Béla király most már, illetve hogyan értékelik a történészek rövid uralkodását.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, ezennel én is elköszönök a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.